Folytatjuk a műsort, kerüljünk közelebb a matematikához egy fiatal elméleti matematikus Borbényi Márton révén. A műsor első felében szó esett a gráfelméletről, a matematikai diákolimpia jelentőségéről, és arról is, mi az a probléma, amivel a doktorián dolgozó Borbényi Márton épp foglalkozik. Így jött szóba az Ising modell és a mágnesesség. Hogy a mágnesesség, mint fizikai jelenség milyen szerepet tölt be az életünkben, az nyilván köztudott, de mondhatnánk példát az állatvilágból is. A föld mágneses terében remekül tudnak tájékozódni a vándormadarak, a méhek, a lazacok, az angolnák, de mint egy 15 évvel ezelőtti tanulmányból kiderült, még egyes baktériumok is képesek a mágneses térhez igazodva navigálni. Ezt csak azért hozom szóba, hogy talán nem csak azon gondolkodunk keveset, milyen jelentősége van a matematika eredményeinek az életünkben, hanem a körülöttünk lévő világ érdekességeire, törvényszerűségeire is lehetnénk nyitottabbak. Haladjunk tovább a beszélgetésben. Hol van ez a pont, ahol elválik az, hogy az ember elméleti matematikus lesz, vagy valaki olyan, aki a matematika alkalmazott gyakorlati területeire megy, és pénzügyi szférában, vagy mérnökként helyezkedik el?
Hát már az egyetemen is kezdünk igazából szakirányt választani, hogy én elméleti matematikát szeretnék tanulni, vagy inkább alkalmazott irányból szeretném megközelíteni a dolgokat, de ez a sose kőbevésett dolgok, tehát lehet, hogy az ember az egyikre megy, de később elkezdi a másik érdekelni, és azzal kezd el foglalkozni. Tehát szerintem bármikor lehet egyébként váltani, még akár doktori után is, hogyha az ember úgy érzi, hogy ezt nem szereti csinálni. Én egyébként alapból az elméleti szakirányra kezdtem el járni az egyetemen is, és ott is maradtam azóta. Vagy megtetszett, szerettem csinálni, szerettem ezeken a problémákon gondolkodni, és igazából nem láttam értelmét, hogy miért váltsak, hogyha ezt szeretem csinálni. Nem hiszem, hogy bármennyivel is kevesebb kreativitás kellene, akár az alkalmazott, akár az elméleti matematikába. Szimplán ez az, ami érdekli az embert, és szereti csinálni. Tehát valaki szereti azt, hogyha látja, hogy amit csinál munka, az a való életben is megtalálható és használható, valakinek nincs ilyen típusú igénye, és ezért inkább elméleti matematikával foglalkozik.
És ezt lehet tudni, hogy önnek miért nincs?
Ugye annyira nincs alapvetően külön választva ez a két dolog, hogy elméleti és alkalmazott matematika, vannak olyanok, amik alkalmazottabbak, vannak olyanok, amik elméletibbek, tehát ez nem igazán egy ilyen nulla vagy egy valami, hogy mennyire alkalmazott, de igazából nem tudom. Annyira nagyon komolyan nem szoktam követni, hogy tényleg hogy használják az életben ezeket a dolgokat, de nyilván valamennyire közel kell maradni az ilyen dolgokhoz, mert annak sincs semmi értelme, hogyha mi foglalkozunk valamivel, az matematikusok meg foglalkoznak teljesen mással, hát akkor minek csináljuk, hogyha nincs a kettő között semmilyen kapcsolat.
De most milyen kapcsolat van, mennyire távoli?
Hát amin például most foglalkozunk éppen, azon más számítógép tudósok is foglalkoznak a világban, mert valahogy a gépi tanulás során előjött ez a probléma, és megpróbálnak a jelenséget megérteni, és ehhez olyasmi modelleket használnak, mint amikkel mi is foglalkozunk.
Az Ising modellel foglalkozik?
Hát ugye az Ising modell az a mágnesesség megértéséből jött, de aztán kiderült, hogy ennek a számítástudomány, meg a gépi tanulás, meg a információközlés során is ez egy előjövő modell meg jelenség, amit ezáltal nem csak a fizikusok, hanem a számítógép tudósok is használnak.
Egy nagy hálózatot hogyan közelítenek meg?
Hát ők általában úgynevezett ilyen véletlen gráfokat szoktak vizsgálni, aminek egy jól megértett speciális struktúrája van, és az ilyen objektumok, azok, mint kiderült, úgy viselkednek, mint mondjuk a gépi tanulás során a neurális hálók. Ez most ilyen nagyon nem precíz értelemben, és azért a véletlen gráfokat próbálják megérteni, és a véletlen gráfokon ezeket a folyamatokat.
Utána néztem azért, hogy milyen területek vannak, és én azt olvastam, hogy az internet és mobil hálózatok esetében gráfokkal jól lehet modellezni, és akkor a teljesítményt és a hatékonyságot vizsgálják, vagy közösségi médiában a felhasználók közötti kapcsolatokat vizsgálják, mert hogy azok gráfokként ábrázolhatók, és akkor itt az információ áramlás sebességét, meg kapcsolatok erősségéről, vagy akár influencerekről lehet információkhoz jutni, vagy biológiai rendszerek esetében, hogy a sejtekben zajló kémiai reakcióról lehet többet megtudni, és hát persze városok, úthálózat, repülő, közlekedés, ilyesmi, ugye?
Igen, ezek
a legnagyobb területek.
Így van. És ezek mindegyike igazából olyan, hogy nagyon nagy gráf, ami a modellezés végén létrejön, és hát nem tudom, amikor mondjuk a telefonhálózatot vizsgáljuk, akkor se látjuk a teljes hálózatot, mert annyira nagy és komplex, ezért csak egyes-egyes csomópontokat látunk, és onnan szükséges megértenünk, hogy mi az, ami nem jól történik, mi az, ami jól történik, uh-huh. és hogyan lehetne ezt fejleszteni.
Hogyha előre tekintünk, akkor van elképzelése, tehát már a karrierjének ebben a helyzetében, vagy ebben az időszakában gondolkodik azon, hogy mit szeretne csinálni, vagy hogy hogyan szeretné, vagy ez most jó, és akkor majd dob valamit az élet.
Nyilván néha gondolkodok, hogy lesz ez hosszú távon, mert eddig őszintén szóval eddig haladtam arra, amerre jónak éreztem meg, amit szerettem csinálni. Most még mindenképp még beszeretném fejezni a doktorimat, az biztos, az még azért jó pár év, és hogy utána mit dob a gép, meg milyen lehetőségeim lesznek, azt majd akkor látom.
Kell-e már most azzal foglalkozni, hogy például külföldön milyen lehetőségek adottak, vagy hogy hova menne posztdoktorra?
Igazából most kezdek belépni abba az időszakba, hogy ezzel komolyabban nekik kellene állnom foglalkozni, hova tudnék kimenni külföldre, ha ki szeretnék menni, kikhez tudnék kimenni, és mit tudnék ott csinálni.
De van olyan intézmény, vagy van olyan kutató, aki megcélozható csak azért, mert abban a területben nagyon jó, vagy példaértékű az ő munkája?
Hát van, persze van több olyan uh-huh. ember is, akihez nagyon szívesen elmennék uh-huh. dolgozni. Szerencsére ez egy olyan elmélet, ami nagyon közel áll a valószínűségszámításhoz, meg sok más különböző témakörhöz, azért relatíve könnyű olyan ember találni, aki ilyesmi dolgokkal foglalkozik, tehát USA-ban is van nagyon-nagyon sok egyetem, ahol ilyesmi dolgokkal foglalkoznak, Németországba, Franciaországba, Angliába, Hollandiába. Szerencsére jó sok helyszín van.
Kialakult már az, hogy hogyan gondolkodik a matematikai problémákról, hogy mikor? Mert beszéltünk tegnap róla, hogy a kutyasétáltatás az egy nagyon jó időszak.
Hát sok mindent szoktunk csinálni, tehát van az, amikor az ember egyedül gondolkodik, csak ötletel, mit lehetne csinálni, de én annyira őszintén szóval nem szeretek egyedül gondolkodni, az sok, hogy most szeretem, amikor vagyunk páran, és akkor én ötleteket dobálgatunk, hogy mit kellene csinálni, mit lehetne csinálni, az működne, vagy csak beszélgetünk róla, hogy milyen hasonló dolgokat láttunk már ott, mit csináltak más kutatók. És hát igen, egyébként a kutyasétáltatás, még mindig mondom, hogy ez egy ilyen nagyon jó ilyen napzáró program, ahol végig lehet gondolni, hogy mi történt a nap folyamán, és egy kicsit letisztázni a dolgokat. Amikor ben vagyok a intézetben, akkor van számítógép, és ott szoktunk ilyen kisebb szimulációkat futtatni, hát ha segítenek. Nem mindig persze, vagy segítenének, hogyha nem 5 évig kéne futni egy programnak, hogy kiadja a választ, amire szükségünk van, de hát ezen kívül meg szoktuk nézni az irodalmat, foglalkoztak-e már hasonló, vagy ezzel a dologgal más kutatók, és ők mit csináltak, milyen módszereket használtak, és próbáljuk azokat a módszereket is alkalmazni a uh-huh. mi problémánkra. Például szerintem az első módszer, amit tanultam még középiskolában, az, hogy megnézni kis eseteket. Tehát mi történik, ha egy kicsit egyszerűsítünk a problémán, vagy kicsit speciálisabbá tesszük, vagy kicsit kisebb számokra nézzük meg, mert úgy általában arra még könnyebb megcsinálni a problémát, és hát ha észreveszünk valami kapcsolatot ezek között, vagy hát ha látjuk, hogy igazából mind múlik ez a bizonyítás, és megpróbáljuk azt általánosítani. Uh-huh. De hát ez például csak egy módszer a sok közül.
Nem tudom, hogy mennyire kell már önöknek foglalkozni a külföldi tanulmányokkal, cikkekkel, szóval, hogy ez mennyire napi szinten van benne egy fiatal elmélet matematikus életében.
Hát az teljes mértékben. Igen? Tehát érdemes olvasni, hogy mások mikkel foglalkoznak, mit csináltak. Meg hát ugye nekünk is cikket kell írnunk ahhoz például, hogy doktorink legyen. Tehát, hogy az ugyanúgy része, hogy le kell írni, amit mi csináltunk, és ezt be kell küldeni folyóirathoz.
Uh-huh. És ezt akkor, amikor van eredmény, ugye?
Igen.
Tehát, hogyha most ennek a problémának meg lesz az eredménye, sikerül megoldani, akkor születik meg a cikk, ugye?
Igen. Sőt, hát igazából ez egy jó kérdés, hogy mikor születik meg egy cikk, ezt általában nem olyan könnyű eldönteni, mert az ember nem egy adott problémán gondolkodik, hanem igazából egy probléma körön, hogy itt ez a jelenség, ezt meg szeretnénk érteni, és ez valamennyivel közelebb jut, de hát nem tud egyedül a teljes megfejtésig eljutni, mert ahhoz túl nehéz és túl nagy falat, de hát valamikor le kell zárni a történetet, és ezt megosztani másokkal, hogy mi az, amire jutott az ember.
És van-e olyan másik tudományág, aminek a fejlődése hat az ön munkájára?
A számítástudomány gépi tanulás betört ebbe a témakörbe, és hat is a kutatott kérdésekre és a fontos kérdésekre. Ők is felvetnek problémákat, hogy mi az, amiket meg szeretnének érteni, és nekiállnak azzal foglalkozni, és akkor mi is olvassuk, nem tudom, mondjuk a cikket, amit írtak, és akkor mi is nekiállunk azzal foglalkozni.
Mondjuk mi történhetett akár a számítástechnikában, akár a fizikában legutóbb, ami felvetett egy olyan kérdést, ami a matematikusoknak elindítja a fantáziáját?
most, amivel pont, hogy foglalkozunk, hogy véletlen gráfokon hogy viselkedik egy ilyen modell, az azzal a számítógép tudósok ugyanúgy foglalkoztak, mert valahogy kiderült, hogy az információ közlés az valahogy úgy viselkedik, és azért nekiálltak ők is foglalkozni a témával, és akkor mi is valamennyien szinten becsatlakoztunk és hozzájárultunk.
Az információ közlés az mit jelent?
Hogy vannak üzenetek, el kell jutnia az egyik, eljut az egyik pontból a másik pontba, de ugye lehetnek problémák az üzenetküldés során, tehát lehet, hogy nem az üzenet jött el, mint ami eredetileg küldve volt, és a kérdés az, hogy ettől függetlenül vissza tudjuk-e nyerni az eredeti üzenetet, akkor is, hogyha ez időközben módosult.
Ez egyébként az AI kapcsán ez lehet, hogy ez szintén nagyon érdekes probléma lesz, mert ugye nem lehet visszakövetni egyelőre, vagy nem feltétlenül
tudják visszakövetni.
Mindig fölteszem ezt a kérdést a műsorban, mert hogy hozzátartozik, hogy előre tekintsünk, és az ön esetében tulajdonképpen a karrierjének a csúcspontja akkor lesz, amikor itt nagyon sok minden változik. Nem tudom, hogy ezen gondolkodik-e, vagy hogy kell-e ezen meggondolkodni fiatalon.
Hát nem mondom, hogy nem gondolkodtam rajta, hogy mi lesz, hogyha gyökeresen megváltozik minden. Tehát amikor kijött annó pár éve, nem tudom mikor a ChatGPT, és akkor mindenki, lehet szerintem nyúlt be, hogy mindenki megijedt, hogy úristen, mi lesz itt, elveszi az összes munkánkat, mindent megcsinál helyettünk. Aztán közben kiderült, hogy ezért igazából mégse annyira jó, meg mégse annyira pontos, mint amire szükségünk lenne. Én bízok benne, hogy hát mindenképp meg fog változni, hogy csináljuk a dolgunkat, de nem fogja elvenni a munkánkat, csak segíteni fogja. Tehát ugyanolyan eszköz lesz, mint a számítógép mondjuk a munkánk során.
És az elképzelhető, hogy esetleg önt egy más terület fogja foglalkoztatni? Erről is beszéltünk, mert van, aki ilyen kalandvágyóbb ebben.
Elképzelhető. Én? Hát ha jön valami érdekes téma, akkor szívesen foglalkozok majd vele. Az egyik legfontosabb az én számomra, hogy sok különböző terület fésülődjön össze egy adott kérdésben. Tehát, hogy ez egy olyan kérdés legyen, amihez kell gráfelmélet, kell valószínűségszámítás, kell algebra mondjuk, és ezeknek, és mindegyikből jövő eszközökre szükség van, hogy meg lehessen oldani egy problémát.
Egyébként a valószínűségszámításhoz, mint hogyha ahhoz valami egészen más típusú gondolkodás kellene.
Igen, tehát ahhoz tényleg egy kicsit máshogy kell gondolkodni, máshogy kell látni a világra, valahogy nem, vagy nem úgy kell látni, hogy attól, mert tudjuk, hogy mi van, tudjuk, hogy mit látunk ezután, hanem nem tudjuk biztosan, hogy mit fogunk látni, csak hogy lehet egy-kettő eséllyel ezt látjuk, egy-harmad eséllyel azt látjuk. Szerintem a gyakorlat az mindig nagyon fontos. Tehát, hogy amit az ember sokat látott, azt sokkal könnyebben tudja utána továbbvinni. Nem volt egy matematikusnak egy mondása, már sok emberről hallottam, hogy ezt ő mondta, hogy, de azt hiszem Neumann János volt, hogy ezt nem megértjük, csak megszokjuk. Hogy hozzászokunk arra, hogy ez hogy működik, és utána ezért tudjuk használni.
Hozzászokik a feladat típushoz, vagy a...
Hát maga a problémakörhöz. Ez talán lehet, hogy ezt a kvantummechanikáról mondta, hogy ezt nem megértjük, csak megszokjuk.
Mondjuk ezt nehéz is, igen. Van olyan jó, hogy a Neumann János említette, mert azt mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy volt-e, és mindig előkerül valaki nagy előd, vagy valaki, aki adott területen valami olyasmit csinált, ami meghatározó volt, és nem tudom, hogy az ön esetében van-e ilyen, nem feltétlenül példakép, de egy olyan kutató, aki fontos.
Hát szerintem az elmúlt időszakból talán Lovász László ennek a témakörnek a nagy kutatója, és ő nagyon sok, nagyon szép eredményt ért el ebben a témában, de hát a gráfelmélet az nagyon, tehát az relatíve hosszan nyúlik vissza a matematika során, és sok jó magyar matematikus is dolgozott, sőt, hát szerintem ki lehet jelenteni, hogy valamennyire magyar gyökerei vannak a gráfelméletnek. Az első cikk, ami így használta ezt a gráf fogalmat, az Könignek volt egy eredménye. Persze ekkor se volt meg igazán ez a formalizmus, ami most szerepel, hanem egy kicsit máshogy gondoltak erre az objektumra. Valahogy a történelem során letisztulnak azok a dolgok, amit a régi kutatók mondtak, de hogy ők igazából nem azt értették, és nem úgy látták a világot, mint ahogy mi most gondolunk arra, hogy ők ezt hogy értették, és hogy látták.
König Dénes az első gráfelméleti tankönyv szerzője, tanítványai a korszak legkiválóbb magyar matematikusai voltak, ebből a generációból Erdős Pál nevét az egész világ megismerte. Így a gráfelmélet, ami egyébként a hálózatelmélet matematikai alapja, Magyarországon kifejezetten jelentős volt, és ma is az.
Épp a gráfelmélet kapcsán jutott eszembe, hogy nézegettem, hogy sokan mondják, hogy a matematika az nem olyan, mint mondjuk a fizika, hogy kapcsolódik természeti jelenségekhez, látjuk, hanem hogy abstrakcióról szól, de hát a gráfelmélet azért mégiscsak sok ponton kapcsolódik a valósághoz.
Ez hát igen, hát de igazából ugye ez matematikának egy nagy részére lehet mondani azt, hogy teljesen nem a világot próbálja leírni, de hogy ad egy eszközt arra, hogy a világot le lehessen írni. Tehát kezdetben a matematika az úgy fejlődött, hogy adott fizikai jelenségeket próbáltak megérteni, de ehhez nem volt meg a szükséges eszköztáruk, és ezért kezdték el a matematikát kutatni, hogy meglegyen az eszköztáruk a fizikai jelenségek megértéséhez. Tehát például Newton azért hozta létre a kalkuluszt, mert megpróbálta leírni a fizikai folyamatok, a mechanikának a megértését. És hát így igazából kapcsolódik hozzám, mert ha nem is közvetlenül, de egy szükséges eszköze a világnak a leírásához.
Gondolkodik-e azon, hogyha megvan erre a mostani problémára, amin dolgoznak a megoldás, hogy akkor utána hogyan tovább? Tehát, hogy már van a tarsolyban néhány ötlet, amivel foglalkozik, vagy akkor kutatni kell, keresni kell, és lehet, hogy hónapok telnek el azzal, hogy egy újabb olyan problémával szembe találkozzon, amire megint rá lehet hónapokat, akár éveket szánni.
Most például van bőven probléma, amin gondolkozni szeretnék, talán több is, mint amennyire az időm futja. Szóval, hogyha ezt befejezzük, akkor itt is van több lecsatlakozó kérdés, amit még meg szeretnénk nézni, ezen kívül van még teljesen más projektbe is be vagyok kapcsolódva, ott is még van nagyon-nagyon sok probléma, amin gondolkodni szeretnénk. De hát van olyan, hogy az embernek nincs sem ötlete, hogy mit szeretne csinálni, akkor érdemes nekiállni olvasni az irodalmat, hogy mások mit csinálnak, és abból ötletet szerezni. Nekem az volt új, hogy mennyire szociális ez a munka. Tehát én középiskolában kicsit úgy képzeltem el ezt a munkát, hogy emberek így ülnek a szobájukba, többen vagy egyedül, de mindig is így gondolkodnak, számítógép előtt ülnek, írnak, olvasnak, és ehhez képest nagyon nem így történik valójában a tudomány, hanem emberek folyamatosan találkoznak egymással, akár a folyosón, és akkor ott beszélgetnek, vagy táblára rajzolgatnak, vagy szerveznek találkozókat, és akkor ott együtt gondolkodnak, leülnek, utaznak sokat, konferenciákon találkoznak, ott elmesélik egymásnak, hogy mivel foglalkoztak, mit csinálnak. Van az egész munkának egy ilyen szociális része, ami ugyanúgy fontos. A konferenciáknak van egy olyan része is, hogy nem csak azért megyünk oda, hogy beüljünk mások előadásait meghallgatni, hanem hogy a szünetekbe beszélgessünk a többi kutatóval. És ott egy kicsit informálisabb, közvetlenebb beszélgetést lefolytatni, mert azok gyakran nagyon hasznosak tudnak lenni. Vannak felkapottak témák, amikkel több ember gondolkozik, akkor az egy kicsit jobban pörög, több eredmény van, de hogy nincsen egy... Tehát ezek sose közvetlenül vezérelt dolgok, hogy nár pedig most ez fogja csinálni mindenki, mert ezt meg kellene érteni, hanem...
De most mi alapján felkapott valami?
Gyakran, hogy valaki csinál egy nagy áttörő eredményt a témakörben, és akkor az akár képes így újraéleszteni, és akkor újra sokan nekiállnak gondolkozni rajta.
Tud erre példát?
Hát például itt az Ising modellnél, hogy Ising leírta a doktori diszertációjába, hogy ez nem túl érdekes, és megjelent egy cikk, hogy de hát a síkon ez nagyon érdekes, és ez azóta ez egy nagyon nagy témakör, amivel nagyon sok kutató dolgozik, és nagyon sok nagy díjat is kiosztottak ebben a témában dolgozó kutatóknak.
Borbényi Márton volt a Közelebb a matematikához vendége, ő a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa. A mai adásból kiderült, mi vonzhat, mi köthet egy diákot, majd egy fiatalembert végérvényesen a matematikához, és hogy hogyan képzelte el egykor az elméleti matematikus munkáját, és miként tapasztalja meg ezt, hogy már erről szólnak a hétköznapjai. Ha ezt az interjút, amelyben még a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák történetéről és a gráfelmélet kialakulásáról is szó volt, újra hallgatnák, akkor figyelmükbe ajánlom a Spotify-on a Creative Survivor csatornát. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is, Olá Andreát hallották.